A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét itt a Rádió Café 98.0-án. Október 4-e péntek reggel van, pont 6:30. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Jó reggelt kívánunk!
Mire kimondtam, hogy pont 6:30, addigra 31 lett. 0636 98 0 98 0. Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt mondja, hogy próbáltam keresni út információt, hogy ez az esős idő mennyire okoz problémát, illetve ilyen furcsa jelenségek vannak, mert például itt mellettünk ugye a csomó parkolóhely volt, amit nem tudtunk értelmezni, mert az egész héten nagyon tele volt, és a péntek...
Hát szokott, nem tudom, pénteken kicsit talán gyakrabban van.
Rendszeres a péntek?
Kicsit könnyebb. Aha.
De hogy ennyi hely legyen. Az utakon sincs, viszont nincsenek sokan. Tehát nem tudom, hogy innen hova mentek azok, akik kiálltak a parkolóhelyekről, mert az utakon meg nem látni azt, hogy olyan feltűnően sokan mozognának.
Ma mert eljöttem, nagy... ott a többen voltak. Kaptam plusz pirosat, amit nem szó. Nem, most ugye fölcsaptunk telekocsis üzemeltetésre, és mit kolléginát hoztam. Együtt érkeztünk.
Ja, és akkor elértél
meg. Egy kisebb kanyarral, és ott viszont meg ott szerintem lámpát is átprogramoztak, plusz nyertem egy kukásautót egy rövid szakaszon, úgyhogy jó árnak nincs köze nyilván az esőhöz, bár menetrendszerűen érkeztem akkor abban a pillanatban, amikor szoktunk, hogyha így együtt jövünk, de én úgy éreztem, hogy néhány perce hosszabb volt a menetidő, tehát hogy van esernyő, négykerekű esernyő, elővételhatás.
Ezt írjátok meg, ha láttok ilyet, vagy azt is, hogyha nem, azt megköszönjük. Addig is megnézzük, hogy miket kaptunk. Azt mondja, hogy ez még egy tegnapi SMS. Péntek vidám indító. Ez a vidám
indító. Nem jó.
Nem jó, ugye ez a kaputelefonos.
Nem, szerintem azt nem mondjuk. Annyira nem jó.
Küldjünk újra valami másikat, mert ez... nem nyerte meg a stáb tetszését. Gézónak a hajkuját beolvassuk, anya rutinból adta a mobilját a síró gyereknek. Ilyet sajnos látunk.
Ez egy elég rendszeres életkép.
Abszolút.
Hogy ez.
Igen. Aztán D. Kartárs írt nekünk, optimista jó reggelt kartársak, kis cica helyett ma én viszem M. kartársat az oviba, erre tekintettek Göd Dunakeszi Zugló relációba küldöm majd az útinformációt, írta nekünk D. Kartárs.
És
kezdhetjük a sort a híres szülinaposokkal, hát kedves D. Kartárs, az Isten éltessen sokáig. Megtudtuk, mindenféle titkos eszközökkel felkutattuk és kiderítettük, hogy a születésnapod van. Nagyon boldog szülinapot. Vigyázzatok egymásra, M. Kartársra és kis cicára, egyébként ő volt az.
Természetesen ő volt az, aki.
Kis merényletet elkövette, és ránk írt, hogy bizony-bizony születésnapos D. Kartárs, úgyhogy ha tudjuk, köszöntsük meg, hát azt meg művek. Meg természetes, ugye, hogy...
Tényleg M. Kartárs milyen csoportos? Mert mintha ma lett volna, amikor érkezett az információ, hogy ő a világra jött, és most meg már ugye oviba hordás van. Csak hogy hány éve lehetett az, mert lehet, hogy már majd ismét meg, meglepődünk, amikor iskolában.
Akkor vagy
M-kartás már iskolában jár, de hát persze az élet rendje, csak hát nagyon gyorsan. Gyorsan telik, és ilyenkor veszük
észre. Megkukkonthatja, hogy készül igen. Kedvenc rádióműsora. Az lesz egy nagy meglepetés.
Persze, bármikor.
Várjál, alép toljuk a járókeretet, gyere csak. Na, szóval nem tudjuk, hogy hány éves, de régóta követjük a kartárs család életét így az éteren keresztül. Azt mondja, hogy igen, szóval még kicsit szellős az üzenőfal, nem megy ez. Kaptunk egy másik viccet, egyik rosszabb, mint a másik, köszönjük szépen, szerintem ennyi épp
meg elég. Lehet próbálkozni, lehet. Tehát,
hát egyébként lehet, persze, hogyha van rá erő, és
attól, hogy az első nem
elfér.
Nem ment át a minőségi szűrőn, és a második is igen. Elakadt. Attól
igen,
még...
a tárhelyen elfér, úgyhogy nyugodtan jöhetnek, lehet, hogy egyszer csak betalál egy. Na, még egyszer akkor elmondjuk, hogy 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számozás, most köszönjük a névnaposokat, a ferenceket, franciákat, az a főnév nap ma, de Aranka, Fodor, Fanni, Hajna, nagyon sok, 4 sor, úgyhogy mindenkit, aki ma ünnepel, köszöntünk nagy szeretettel. Az állatok világnapja van egyébként ma, úgyhogy különös gonddal forduljunk a kis állatkáink felé. Egy kis italomfalattal szerintem nyugodtan megemlékezhetünk erre a napra. És akkor az események közül hát kimazsolázunk egy párat. Azt mondja, először indul el az Orient Express 1883-ban.
De jó lenne azt egyszer végigutazni. Bármint az eredeti útvonalat, eredeti körülmények között, de szerintem arra nem lesznek meg
most
a lehetőségeim.
Most elmegy, ugye, és nagyon drága.
Én már nem is követem, mert nagyon drága, mindenféle verziókban indul.
Igen, újraindítják, meg rövidebben, meg van 2 szakasza, azt hiszem, ráadásul, de egyszer néztem jegyet, mert én is átsingoztam. Persze, átsingoztam rá, hogy mik az esélyeim.
A Nigel kaland után?
Igen, és akkor rájöttem, hogy nincsenek esélyeim. Pusztítóan drága.
Hát figyelj, nekem szerintem a Rocky Mountaineer sem fog összejönni, az még egy nagy állam lenne a Sziklás-hegységben, az is egy külön vonat, tehát elég brutális árazása van. Majd egyszer egyébként ezeket összeszedjük. A megfizethető, mert a Kanadán átmenő vonat, aha, az viszont a beleférhet kategóriában van, az nem abszolút külön vonat és luxusra építve, uh-huh, és úgyis árazva. Ez például egy fantasztikus élmény. Nekem felég sikerült eljutni, arról annak idején meséltem, mert
igen.
A mínusz 35 fokba sajnos...
Winnipeg vagy Vancouver?
Winnipegben sikerült kikötnem, és, de így legalább egy winnipegi városnézés, ami...
Tehát
óriási élmény volt. Persze. Egyébként, nem is gondoltam volna. Szuper hely. Na mindegy. Szóval majd egyszer ezek is szóba kerülnek, nem akarom eltéríteni a témát, de vannak ezek a nagyon luxus vonatok egyébként majdnem minden kontinensen, de vannak csodás vonatutak átlag normál, vagy kicsivel annál magasabb körülmények között abszolút megfizethető áron, úgyhogy ezek nekem is ott vannak a bakancslistán. Hát az Orient Express-t meg majd meglátjuk.
Na, azt mondja, hogy nézzük, ha 57-ben a szovjetek fellövik a Sputnik egy műholdat a világűrbe, ezt a napot tekintjük az űrkorszak kezdetének, aztán elindul a TV2 97-ben ezen a napon. És egy sajnálatos esemény, 2010-ben október 4-én történt az ajkai vörösiszap katasztrófa, illetve hát akkor szakadt át az a gát, aminek a következtében 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecsert, Kolontárt és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve a szerencsétlenség.
Van érdekes, hogy arra is egészen pontosan emlékszem, hogy hol ért a hír, meg hogy hol vitatkoztunk róla. Hát nyilván azért, hogy újságíróként ugye emlékszel a kollégákra, meg hogy igazából hol és mit csináltál. A másik ilyen nagyon látványos, és szinte minden szóra meg a tévére, ahogy összegyűltünk, az meg ugye az ikertornyok lerombolás, hogy ezt kérdezhetünk, de szerintem az mindenkinek úgy megvan, hogy de ez az övörösi szap is nekem így beívódott, igen, 2010.
Születésnaposok közül Pázmány Péterre emlékeztetünk, 1570-ben született az esztergomi érsek és egyházi író, Buster Keaton, amerikai néma filmszínész és filmrendező, 1895-ben, aztán...
Még egy csomó színész.
Hát egy csomó színész, igen, Charlton Heston, amerikai színész, Bence Ferenc, Balázs Béla díjas, magyar színész, Kálai Ferenc, Kossuth díjas, színművész, a nemzet színésze, 25-ben Susan Sarandon, Oscar díjas, amerikai színésznő, aztán
Bán János,
így van.
Christoph Waltz,
aki most egy reklámban bukkant fel, és zseniál, és nagyokat hisztizik, hogy hát miért nem történik már valami. Az első jelenet, hogy fölpattan egy konferenciál, hogy na ebből elég, ebből a porhintésből valamit tenni kell itt a zöld átállás jegyébe. Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznőt köszönhetjük, és szinkron színész is, Bajer Friderika énekesnőt, és Alisa Silveston amerikai színésznőt, modellt.
És a fiatal.
Ja, bocsánat, van itt még lent, igen.
Húzella Júliát láttam a igen, vicces, így Húzella Júliát láttam a színpadon nem olyan rég, még tavaly valamikor az átriumban, Patkós Márton pedig mellettem ült, ő is nézte egyébként a kollégákat ugyanott, úgyhogy ez nem ugyanaz előadáson, szerintem, de igen, érdekes volt látni, hogy az ő fizimiskáját a... Húha! Mi volt a címe?
A darabnak?
Nem, a filmnek, amiben ő szerepelt és nagyot ment az elmúlt Besugó. Igen, Besugó című filmben szerepelt. Na, például. Úgyhogy akkor nagyjából a végére értünk. Majd még meg foglak kérdezni, gondolkodási időt kapsz, majd szerintem 9 óra után, hogy ha nem számítanának az anyagiak, akkor mi lenne az álomutazás? Tényleg kíváncsi, hogy fölmerült bennem, hogy az mondjuk egy vonat lenne, vagy a világ vége, vagy egy hajós út, vagy hogy hova mennél el. Na mindegy, addig gondolkodhatsz rajta.
Kell is a gondolkodási idejéke, mert nekem sosincsenek ilyen legek, meg ilyen első helyen, meg ilyen dolgok, és valahogy lehet, hogy ilyen sincs most.
Maradnál egyáltalán a bolygón? Most már ez is fölmerülhet, ugyebár.
Hát az érdekes, hogyha az is játszik, akkor úgy lehet, hogy egyszerűbb lesz. Aha.
Igen. Na, hát az állatok világnapján jutott eszembe ez, noha én nem vagyok country ede.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, elbogaráztam itt az időt, mert hogy a portfólió természetesen a forint gyengülésével foglalkozik, és akkor rápattantam egy forintcsártra, azt ott meg leragadtam.
Hát az is hasznos információ tud lenni, hogy abból mi sült ki.
Igen, mert...
Átjutottunk egy lélektani szintet, de a technikai korlátok, ellenállások máshol vannak, úgyhogy engem érdekel, hogy hol.
Itt.
Nem 3-nál? 200-nál? 3-nál?
Ez a 399 és 400 környéke, ez egy technikai szint volt, tehát nem csak azért, mert kerek szám.
Hát a szakik mást mondtak.
A szakik
azt mondták, hogy ez csak lélektani, ez csak a pornép érdekli. A grafikon meg azt mondja, hogy 402-403, utána meg 6-7.
Vannak ilyen, persze ilyen megállók, de nem tudom, hogy ezekkel érdemes-e foglalkozni. Tehát, hogyha nagy a lendület, és a nemzetközi helyzet is fokozódik, a külpolitikai is olyan, amilyen, a makróhelyzet is olyan, amilyen, a kamatelőnyünk is eltűnik, akkor ezek olyanok, hogy lehet, hogy megáll egy napra mondjuk, és akkor ott zár a 402-n, majd folytatja másnap. Tehát ezek nem jelentőség. Ez egy jelentős ellenállás volt, ez a 399-400, ugye ez gyakorlatilag itt egész évben tesztelgette éveleje óta, és többször visszatért ide az árfolyam, és ennek az lett a vége, hogy elgyengült, és átvitte. Innentől nagyon komoly ellenállás, egyébként 420-ig nincsen. Tehát vannak ilyen pici kiszögellések, ilyen 402-406, persze föl lehet deríteni, de valójában ez azért veszélyes, mert hogyha ez így marad, akkor egy olyan masszívabb gyengülésbe is keveredhet az árfolyam a csárt szerint. Úgyhogy a portfólió is arról ezzel foglalkozik, itt minden egyéb hátteret is összeszed Hornyák Józsi kollega. Elkalapálták a forintot, mi menthetné meg címmel, próbálja ugye felderíteni azokat az adatokat, hát amelyek de vezethettek meg az.
Attól azért még kicsit távolnyom, hogy menteni kéne, de értem, igen.
Hát a trendet, vagy tendenciát, vagy nem tudom, de hát az meg olyan régóta tartó,
hát az meg olyan egyszerű.
Évek óta gyengül.
Normálisan működő gazdaság, ez segítene, tehát az meg nem egyik pillanat. Ezt leegyszerűsíthetjük, tehát ha középtávon nézzük a dolgokat, akkor egy leszakadó gazdaságnak hát gyengül a devizája, tehát nem kell ezt túl misztifikálni.
Így van, körülbelül, és hát nyilván az ellenoldali intézkedés, vagy helyzet, mert nem is biztos, hogy ezt lehet most itt nagyon gyorsan intézkedésekkel orvosolni, hiszen a külpiacunktól kezdve minden egyéb más tényező rontja a pozíciónkat. Szóval igen, ez okozhat problémát, és és ennek az orvoslása bizony nehéz ügy. Na minden esetre a portfolio.hu van egy ilyen összeállítás.
Az érdekes egyébként, hogy arról milyen kevés szó esik, tehát mennyire ez benne volt, illetve mennyire minden e körül forgott, hogy akkor most uniós pénz lesz, nem lesz. Erdőd, hogy nincs. Tehát megszűnt már a próbálkozás is, hogy gyakorlatilag, mintha a kormány is feladta volna, irgalmatlan összegek vesznek el. Ez a csendes gyilkos egyébként a forintban, ezt tartotta erősen sokáig, vagy tudott segíteni a forintnak, vagy ha gyengült, akkor ennek ellenére is tudott gyengülni. Nyilván érdekes, hát a íbetűs pennával megírt írását ajánlom figyelmetekbe Madár Istvántól, tehát a milyen indokokkal, a vaskos iróniával átitatva, milyen indokokkal gyengítheti a gazdaságpolitika a forintot. Ugye, hogy ez mennyire tudatos, meg hogy éppen most ennek szerepe van-e, miközben azért itt az inflációs folyamatokat azt az elmúlt években éppen nem volt annyira jellemző, hogy erre menjen ki, a jegybanknak kifejezetten rosszul jött az infláció letörése elleni harcban. Nem, a letörés ellen nem kell harcolni, tehát az infláció elleni harcban természetesen. Szóval a lényeg az, hogy már nem tudom, mit akartam mondani. Honnan indultam? Nem figyeltél, jó, de szóval a forint.
Igen, lényeg, mert én megkeresem a következőt.
Jó, én már megtaláltam, de a lényeg az, hogy rövid távon voltak forintot erősítő tényezők, például a nagy kereskedelmi többletünk, a szépen elillan. Ugye a rövid távon leginkább gyengítő folyamat az külpiaci volt, de ha ránézünk mondjuk egy régiós devizákat, kézenfekvő adja magát a zlotyival összevetés, abban azért az látszik, hogy kicsit hosszabb időtávon már egyértelműen a forint is gyengül, de ha csak a Czech Koronára nézünk rá, hát azért nem olyan rég, még 10-en voltunk,
de
most már 16-on vagyunk.
De egyébként rövid távon is, tehát ugye a hírmagyarázat arról szól, hogy most ez a lendület, és egyébként valószínűleg vaskosan benne is van, ugye a közel-keleti krízis és a geopolitikai
feszkók,
mindig,
igen,
mindig érintik a fejlődő devizákat, de megnéztem a lengyel zlotyit és a Czech Koronát, persze az irány ott is megvolt, de mi mégis valahogy kétszer akkorát tettünk a tűzre, úgyhogy ezek a saját dolgok ilyenkor jönnek elő.
Azért érdekes most, mert ugye most ez annyira a jegybanknak már nem tetszik, és voltak olyan elemzői vélemények, hogy ha a forint elkezd gyengülni, akkor az markánsan átalakíthatja a kamatpályát is. Meglátjuk. Minden esetre a középtávú trend az elég egyértelmű, mert az volt igazából az érdekes, hogy a tavalyi év a trendnek a megtörése volt, tehát akkor volt egy visszapattanás, forint erősödött. Pont amikor mindenki azt várta, hogy gyengüljön, és komoly pénzek indultak átváltásra, meg külföldre, és akkor most ezért izgalmas, hogy ha most újra 400 fölött, akkor beragad-e, vagy pedig ez a trendhez tartozik-e. Mondjuk az nem volt, hogy hát 400-nál sokan megijednek, és pánikszerű zárások, azt nem láttuk, tehát szépen kényelmesen ment át rajta, és nem látszottak ilyen nagy megugrások. Na, én a G7-et olvastam, nagyon érdekes cikknyi, sok-sok grafikonnal adatta. Kétséges a megterülése, mégis egyre csak nő, a külföldi egyetemistáknak az ösztöndíj kerete. Magyarország kiemelkedően sok külföldi egyetemistát képez. A leglátványosabb az, hogy amikor látod egy nagy szürkével a magyar oknak az arányát, majd pedig a tetején pirossal a külföldiekét. Egy enyhe lassú növekedés van, hát 2001-től, nem tudom miért pont 2001-től indul, szóval 2001-től indul, utána van egy stagnálás, amikor a külföldi elkezd növekedni, majd pedig van az az időszak, amikor a külföldi nő, a magyar meg csökken. A változás, hát az 2008-9 környékére tehető, tehát akkor bejött a válság, és utána viszont az elmúlt 14 év, tehát ennek a kormánynak az időszaka az elég trendszerűen mutatja, hogy a magyaroknak az aránya csökken, a külföldiekén nő, és akkor ebből egy könnyen kiszámolható adat a külföldiek aránya, ami egészen markánsan nőtt meg 5%-ról, és most már printelgeti a 20-at. Tehát, majdnem, tehát 5%-ról majdnem 20-ra ment föl. Valamiért rendkívül fontos a magyar államnak, illetve a kormánynak, hogy a külföldieket hozza, és ösztöndíjakkal támogatva őket képezze. És hát mondhatjuk, hogy a magyarok helyett, mert hogy a magyaroké meg csökken, ez a csökkenés legalább az elmúlt években megállt. Tehát a markáns csökkenés a magyar egyetemisták számában, illetve a felsőoktatásban tanuló hallgatók számában egészen konkrétan, az 9-ben kezdődött, és 2019-ig tartott, utána már inkább stagnálás van, viszont a külföldiek számában a növekedés az nem tört meg, az arányuk tehát továbbra is nő, és ha az így megy tovább, hát most érheti el a 20%-ot ide.
Jó, nem tudom, Mennyi időnk van? Még egy kevés kormányinfon elhangzott egy 1000 eurós minimálbér 2028-ra, vagyis 450 ezer forint. Igen, megnéztem, ez megint előkaptam a csártot.
Ez most mi volt, egy forint előrejelzés?
Kérlek szépen, ugye, hogyha ezt az idősikot, ezt a 4 évet veszük alapul, és visszanézzük, ugye 4 évvel ezelőtt körülbelül 350 volt az árcentrum, ott is voltak ilyen 370-ek, meg néha 330-ak, tehát egy ilyen jó 50 forinttal elmentünk az elmúlt 4 éves periódusban, akkor a mostani 400-ról valószínűleg 450-re.
Na de milyen másik szó jutott eszembe. Nevezzük csalafintaságnak. Jaj, de rég hallottam. Igen, csalafinta. Milyen csalafintaság euróban megadni?
Ah, persze.
Egy eurót soha be nem vezetni kívánó ország.
Persze, nagyon csalafinta.
Minimálbér tervét. Azt a mindenségét.
Igen.
Úgyhogy hát lehet, hogy nagyon meg kell növelni ezt a minimálbért, hogyha a forint nem abba az irányba megy, amerre, vagy éppen pont, hogy abba az irányba megy, amerre szeretnék, amint az imént beszélgettünk pont arról, hogy
igen,
nem tudni, hogy ez szándéke per pillanat a kormányzat részéről.
Na, gyengítés. Volt ott még sok minden, például az Economics-on el lehet olvasni, ami minden hangzott el a 3-6%-os gazdasági növekedéstől kezdve.
Hát nagy rész bullshit szokás szerint.
Hát,
vannak időnként konkrét bejelentések, most én ilyet nem láttam.
Kicsit az ábrándozás felé ment.
Ja, hát jó, de azt meg már megy az elmúlt hetekben az ábrándozás, 3-6%-os gazdasági növekedés és társaik. Hú, olyan fantasztikus hiper-szuper KKV program.
Ja, igen.
De ezt halljuk már.
Megpörgetjük őket, mert fontosak, és a családok is. És
ez van egy, de halljuk, hanem is 40 éve, de mondjuk ez gyakorlatilag
igen,
a rendszerváltás óta mindig vannak ezek, látjuk az eredményét.
Na, akkor...
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Telepatikus, hogy pont ezt akartam.
Igen, kitaláltam. Egyébként miután úgy indult az egész, hogy nagyon hosszú volt a kormányülés, és már a kormányinfót elkezdték, de még megy az ülés, akkor azt gondoltam, hogy valami döntés is van. És ilyenkor van sajnos régi apró egyéni szólt problémám, hogy 68 ezer karakterben percről percre követi minden sajtótermék, de sehol a lényeget nem találod meg. Tehát ha meg akar, a címben tök lényegtelen dolog van, klikmágnesek, de az, hogy mi történt, és valami történt, de valami fontos, vagy bejelentés, az nincs meg, végén nyalod az összes hülyeséget,
igen,
ezerszer elhangzott dolgokat, alákérdezős válaszokat, hát a percről percre.
És ez a biztos inkább mindent lekörmölni, gyorsan kidobni, élesíteni, és már ott
de
is mind, vagyunk.
De Isten, miből tartani egy rövid összefoglalót írni?
Hát,
és ne, sehol nincsen. Nézem, már évek óta idegelem magam.
Na nézzük a tőzsdét, a BUX esett 0,5%-kal, egész jól megúsztuk ezt a napot. Azt mondja, hogy a Magyar Telekom az 2,5%-kal értékelődött le 1036-ra, a MOL az egy csillog, meg poros, meg minden a képernyőm, 8,1% a mínusz, és még fekete a háttere is ráadásul ennek a tabellának. 2616-on zárt az OTP, 6,1%-kal esett, 18.350-ig, és a Richter is mínuszban fejezte be a napot, 0,5%-os esés volt, 10.770 forinton zárt. Volt ellenben jó teljesítmény, például az Alteo több mint 2%-at tudott emelkedni, 4.380 forintig.
Azt mondja, hogy Amerikában kis mínusz volt, nem nagyon zavartatták magukat a befektetőket, technológia kicsit fölült, és tehát az Nvidia vezetésével ott volt egy interjúja a főnöknek a CNBC-n, és elképesztő keresletet jelentett be a vezető termékük iránt, aztán és mit Andi azt mondta, hogy Metát vett. Emelkedett ő is. Ügyes. 1,7%-ra kimondottan akkor rátegni. Nem volt nagy különbség, és igazából nem annyira izgatja őket a háború. Tehát az esést meg lehetne magyarázni, de miután nem volt esés, más magyarávat kellett. Miután kis mínusz volt és kivárás a csúcsokról alig lejjebb, kényelmesebb volt azt hozzátenni, hogy a ma megjelenő rendkívül fontos adatokra vár a piac.
Bizony, munkaerőpiac.
A havi, ez 2 hónapja nagyon bemozgatta a piacot, akkor volt az a hirtelen nagy esés, amiből aztán elég hamar fölállt a piac. múlt hónapban már annyira nem izgatták magukat a tisztelt befektetők, most meglátjuk, hogy mennyire fogják izgatni magukat, de a piacok a csúcson vannak, 1%-ot jöttek le a csúcsról, vagy más felett, majdnem 20%-os plusz van
az S&P-ben. Azt gondolom, amíg az olaj nem mozgul nagyot, addig talán a részvénypiac sem fogja összetolni magát, ugye, mert az erősen visszaadna az inflációra. Az olaj meg viszont egyelőre, jó, tegnap éppen ment egyet, mert Biden elnök úr is azt mondta, hogy valószínűleg az izraeliek majd támadhatnak akár olaj kitermelő pontokat
mi
is.
Mi ugyan nem támogatjuk, de hát ráhatásunk az annyi van, mint a KB. Igen.
És erre bemozdult az olaj, de alapvetően azért az sem olyan vészes szálló egészen, úgyhogy érdemes azt figyelni, hogyha az elmegy, akkor lehet izgulni ugye megint az infláció miatt, és akkor nagy bajban vannak a jegybankok is, hogy hogyan élénkítsenek.
Érdekes, hogy a tőzsdék úgy általánosságban nem ijedtek meg a olajáremelkedéstől. A kimondottan olajnak kitett szektorokat azért csapták rendesen. Aha. Tehát közlekedésben, légitársaságban elsősorban ott azért volt nem is kicsi riadalom, de az általános hangulatot azért még eddig nem tudta elrontani.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, hát jól ledumáltuk az időt, Schmidt Andi van itt, ő lesz a
jó reggel
hírek hozója.
Jó reggel,
bülünk, de nekünk idő a telefon. Az a hagyja, hogy bele tud búgni. Zseniális.
Hát igen,
nincs idős,
még csak búgok.
Jó, még akkor két perc rákészülés a búgás után hírek is legyenek abból, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Káfé 98.0-án, október 4-e van, egy szép esős reggel, 7 óra 10 perc és péntek. Itt a Nács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt kívánunk. Húha, Hungárián pótló,
igen,
egyes pótló.
Elég dugulós délfelé, és azt írja a hallgató, hogy a Waze balesetet jelez a Kőbányai útnál, még nem tudja megerősíteni, de valószínűleg azért megy az araszolás, és egyes pótló is van.
Aha, tehát nincs villamos, igen, hanem buszpótlás van.
Hát
ez az jelent valamit. Azoknak a külföldi diákoknak a nagy része, azért aztán azt írja a hallgató, egyenlentebb üzenet, hogy magyar diák. Megpróbáltam megnézni, erre nincsen egyértelmű adat a G7-es cikkben. A szövegben szerepel, hogy bizonyos egyetekben nagy részt fejlődő országokból érkező diákokról van szó, tehát nem magyarokról, máshol simán lehet, hogy sok határon kívüli magyar tanuló is van. Piaci alapon is érkeznek, de nem túl sokan, és nő a magyar állam ösztöndíjával támogatott diákok. Érdekes egyébként, nyilván a legnagyobb külföldi arány, akkor még néhány érdekes infót a cikkből ide teszek, az IBS-en van, ezen talán nem lepődtünk meg, viszont Sotére gondolnánk talán a második helyen, nem a Sote a harmadik, az állatorvostudományi vezet, ahol több mint 50%-os, tehát több mint a hallgatók fele külföldi. Na, érdekes. Gondolom, igen. A G7-en vannak még több adat és grafika.
Közben elnyomtam, és van még egy baleset. Az M3-os bevezetőn van araszolás baleset miatt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, Na, megint egy feszültség pont a kormány és a város vagy főváros vezetések között, mert hogy van egy rendelet tervezet, amit az építési és közlekedési tárcája jegyez, mi szerint parkolót kell építeni minden új lakásiroda vendéglátó egység mellé, de még akár az idős otthonok mellé is. Hát, hogy ez mennyiben kivitelezhető, vagy mennyiben jó ötlet, azt próbáljuk most így megnézni, vagy egy véleményt kérni,
hát,
doktor.
Mi közben ugye az autóforgalmat csökkenteni szeretnénk.
Igen, meg hogyha társasházak mellé építetsz parkolót, ami megdrágítja a társasházat, az, az aki fizetteted, azzal is, aki nem autóval jár, mondjuk, mert szóval sok a dilemma. Dr. Salamin Géza a vonalunk túlsó végén, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, vele próbáljuk ezt valahogy értelmezni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mennyire jó ötlet ez, mert az oké, okay, hogy kellenek parkolóhelyek, de felvett kérdéseket, hogy ez nem önmagába vagy nem növeli-e például, vagy nem gerjeszti-e az autó használatot, mi van a kivitelezések árával, drágítja őket, itt ugye, ahogy mondtuk, kifizettetik gyakorlatilag az a lakástulajdonossal is, aki nem is akarna autóval járni, mondjuk egy jó tömegközlekedéssel ellátott helyen épülő lakópark esetében. Szóval mennyire jó ötlet ez, vagy hogy lehet ezt jól csinálni, ha egyáltalán lehet?
Hát igen, ez egy olyan kérdés, amiről érdemes beszélni, érdemes sokat gondolkodni és több szempontot bevonni. Most ez a helyzet, hogy ez a bizonyos rendelet, amit említett, ez nem tervezett, ez a település rendezési és építési követelményeknek az alapszabályzata, amely a szeptember 30-ai magyar közlönybe ki is jött már, mint kormány rendelet, és hát az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy hát egy nagyon rövid társadalmi egyeztetési időszakra nyitották ezt meg, egészen konkrétan szeptember 30-a volt a véleményezési határidő, és hát ehhez képest 30-a már megjelent a közlönyben. Egyébként a társaságunk, a Magyar Urbanisztikai Társaság, ugye ezek 60-as évek óta fogja össze így a városfejlesztés területi tervezésnek a szakmáját, és a mi társaságunk már július végén kapott egy tervezett változatot véleményezésre. Azt fontos tudni, hogy hát most itt a közlekedési, vagy itt a parkolásra vonatkozó hatásait említették, de tulajdonképpen ez egy olyan átfogó szabályrendszer, sok tíz közel száz oldalas rendszer, ami meghatározza tulajdonképpen a településeken mind a település tervezést, hogy mit, hogyan lehet építeni, hogyan működjön a település, milyen övezetek lehetnek, milyen funkciókra, hogyan lehet használni. Szóval ez tulajdonképpen a környezetünk alakításának egy nagyon-nagyon széleskörű szabályrendszere, amit azt lehet mondani, hogy igazából aktuális volt ezt újra gondolni, ennek volt egy előzménye a hasonló nevű, röviden OTÉK-ként ismert dokumentum. Aktuális volt és fontos volt, azonban hát sajnos azt érzékeljük, hogy nem látszik azt, hogy milyen értékek mentén és milyen szempontokból került megújításra ez a dokumentum. Ennek egy példája egyébként valóban a parkolásnak a kérdése, ahol hát azért arra tart a világ, és az a tapasztalás, hogy hát egy fenntarthatóbb világ irányába kellene elmozdulni. És ez is, mint egyébként számos más eleme ennek a jogszabálytervezetnek, nem egyértelműen láttatja, hogy milyen célok és milyen szempontok mentén történtek ezek a döntések, és ez hát valóban igaz, hogy mondjuk a parkolás kapcsán, hogy előnyire lehet mondani, hogy mondjuk megjelentek már olyan elvárások, hogy például a kerékpár parkoló helyeket kell bizonyos létesítményekkel létrehozni, de valóban az a helyzet, hogy az autók parkolása, tehát az építéshez kötni azt, hogy autóparkolókat hozzanak létre, az valóban erőteljesebben megjelenik, mint eddig, miközben tényleg az lenne a cél, hogy kevesebb legyen az autóforgalom. És hát ezt nemzetközi tanulmányok, tapasztalatok igazolják, hogy minél több a parkolási lehetőség, az gerjeszti az autós forgalmat. Vannak ugye, hát most már sok nemzetközi példa van arra, hogy valójában a személyautók elhelyezésére lehet egészen más típusú megközelítéseket is alkalmazni. A társaságunk bevonva tagozatvezetőinket, van egy tanácsadó testületünk, az ő szereplőit, mi egy 15 oldalas véleményt készítettünk még augusztusban, sajnos ebből szinte semmit nem köszönt vissza ebben a jogszabályban, és mi is külön foglalkoztunk a közlekedési, mobilitási hatásaival ennek az új szabályozásnak. És az az igazság, hogy a társaságunk azt egyébként a www.mut.hu oldalunkon el is olvashatja bárki ezt a 15 oldalt. Mi amellett érveltünk, hogy a minimum parkolóhely biztosításával szemben, főleg nagyvárosi környezetben inkább a maximumoknak a meghatározását kellene érvényesíteni, hiszen különösen a nagyvárosokban, ahol jó a tömegközlekedés, jó az egyéb közlekedési eszközök használatának a lehetősége, ott éppen, hogy az autómentesítési cél érdekében maximalizálni kellene ennek a lehetőségét.
Erre van is jó példa. Ezt akartam mondani, igen, hogy ugye olvastam, hogy Franciaországban például pont ezt csinálják.
Hát igen, a Franciaországban ugye a parkolás építésnek az elvárását ezt azt szerint differenciálják, hogy milyen távolságban aha. van közösségi közlekedési megálló, és ha 500 méteren belül van ilyen lehetőség, akkor már eleve csak fele annyit kell parkolót építeni. De nagyvárosi környezetben az igazán figyelemre méltó, hogy Európában elsőként maximum szabályozást vezetett be London, ahol közel egy évtizede a város minden kerület központban és a teljes belvárosban ott nullában van maximalizálva az építhető parkolóknak a száma. Tehát, de nyilván több érvés szempont felvethető egyébként pro és kontra, emellett is, meg a beépítési szabályozások mellett itt a társaságunknak különösen fontos szempontja volt a véleményében is, aminek egyébként már korábban is hangot adtunk, hogy óvni kellene a nem beépített területeket a beépítésektől, és ezzel összefüggésben is több szempontot képviseltünk, akár csak említeném a tanyaszabályozásnak a kérdését, hogy ma már elvben Magyarországon minden 1500 négyzetméternél nagyobb mezőgazdasági területet is lehetőség van tanyává minősíteni, ami azért azt jelenti, hogy a be nem épített területeken is megjelennek a beépítések, a városok ilyen értelemben szétterülnek. Ez rendkívül kedvezetlen, és nagyon szembe megy azzal a megközelítéssel, hogy a fenntarthatóság érdekében óvjuk a be nem épített, a biológiailag aktív területeket. Igazából, amit mi javasoltunk, meg szorgalmaztunk, hogy egy ilyen jogszabály, mondom még egyszer, nagyon szükség van, volt ennek a felülvizsgálatára, és erre szükség van, hogy újra gondoljuk, hogy a települési környezetünket beleértve ebbe a közlekedésre való hatásokat is, újra gondoljuk, azonban hát itt tényleg arra van szükség, hogy az önkormányzatok tapasztalatait, a település tervező urbanisztikai szakembereknek a tapasztalatait, nemzetközi tapasztalatokat fontos lett volna megbeszélni, végig gondolni. Társaságunk ezzel foglalkozik, ez a dolgunk, hogy ezeket a tapasztalatokat becsatornázzuk, amikor megkérdeznek valahányszor, mindig adunk véleményeket. Sajnos most úgy tűnik, hogy ebben a gyorsított tempóban nem jutott idő ezeket a szempontokat.
Volt valami határidő, hogy ennyire sietni kellett egyébként? Vagy, hogy ez
hát ez sajnos nem tudom, mert mi az augusztusban megküldött véleményünkre nem kaptunk visszajelzést. Most meg valójában tényleg hát egy 5 napos véleményezési határidő volt.
És arra van esély, hogy valami módosítóval finom hangolják esetleg, vagy most várjuk, hogy
megvan, kijött, letudták, aztán
igen.
Ez van.
Hát ez most jelen pillanatban a közlönyben megjelent kormányrendelet, ami azt mutatja, hogy
ez elfogadásra
került. Nyilván a kormány bármikor módosíthatja, tehát a társaságunk egyébként mindig azon van, hogy ezeket a párbeszédeket évente 30-40 eseményt szervezünk, és például ennek kapcsán is több olyan kérdésről is beszéltünk az elmúlt évben is, meg fogunk is, amik ezt finom hangolhatják, meg segíthetik. Van egyébként a társaságunknak külön közlekedési tagozata is, úgyhogy ezen a területen is kifejezetten aktívak vagyunk.
Okay.
Egyébként éppen most november 14-én lesz az országos urbanisztikai konferenciánk, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Oké, köszönjük szépen a beszélgetést és az információkat. Minden jót, szép napot kívánunk.
Én köszönöm.
Viszontlátásra. Dr. Salamin Gézával, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökével beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na hát ezzel a nyugdíjcélú megtakarításból lakást programmal elég sokat foglalkoztunk, kérdeztünk szakikat, ingatlanosokat, sok mindenkivel beszélgettünk, a nyugdíjgurúval még nem, úgyhogy itt van Farkas András, a nyugdíjguru News alapítója, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Azért az fontos hozzátenni, hogy kijöttek a részletek, tehát most már tudjuk, hogy elméletileg egy éves lehetőség lenne, legalábbis a friss bejelentés szerint, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakból a felhasználók, vagy egy a pénztár tagok átirányíthatják.
Egy év alatt is lehet azért szép nagy megtakarítást végezni a számlákon.
Igen, az ingatlan piacra. Az értelmét továbbra sem látom, én legalábbis, de a hatásait viszont te már nagyjából föltérképezted. Persze nagy a bizonytalanság, mit találtál?
Hát nézd, először is azzal kell kezdenem, hogy nekem, aki a hosszú távú nyugdíjbiztosításokkal 30 éve foglalkozom, enyhe szívrohamot okozott ez a javaslat, mert nem elég, hogy ugye 2010-ben a magánnyugdíjpénztárak bedarálásával már egyszer a hosszú távú megtakarításnak a gondolatát is nagyon súlyos sebek érték, ami mai napig kitart, hanem ráadásul most az önkéntes ágat is elég érdekes módon jelenbeni, rövidtávú célok kiaknázására kívánják felhasználni, ami egyébként abból a szempontból érthető, hogy a magyar gazdaságot mindenképpen valamilyen módon turbófokozatba kéne megint kapcsolni. Klasszikusan az építőipar meg az ingatlan piac az hajthat egy gazdaságot, ha azon nagy a fejlődés és sok pénz áramlik oda. Csak meg kell nézni, hogy honnan van sok pénz, ami oda áramolhatna, ha nincs az állami költségvetésben elég forrás, és hogyha ingatlan, vagy hát a bármilyen célra fölvett állami hitelekből nagyon nehéz lenne ezt megoldani, vagy nagyon kockázatos, akkor marad a lakosság, és a lakosság megtakarításai közül a leginkább szem előtt lévő, és nagyon jelentős összeg, ugye ez 2134 milliárd forint, ha ezt valamilyen módon oda lehetne édesgetni, csábítani az ingatlan piacra, ez nagyon sokat jelenthetne ahhoz, hogy akkor az építőipar újra be tudjon indulni, ezzel közvetve a GDP növekedést elő lehet segíteni, és akkor rengeteg pozitív dolog bekövetkezhet, mondják a javaslatnak a kidolgozói, amiben abszolút van ráció, csak az a probléma ez. Rövid távon van ráció, csak az a baj, hogy ezzel a nyugdíjrendszernek, meg a leendő nyugdíjasoknak a hosszú távú problémáit azzal, hát, hogy finoman fogalmazok, veszélyeztetni fogjuk ezt a hosszú távú anyagi biztonságát a nyugdíjasoknak, mert az a baj, hogyha megszűnik, ugye már az én legutóbbi elemzésemben pont arra hívtam fel a figyelmet, hogyha kedvező lesz ez a konstrukció, már pedig amit most hallottunk eddig, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kedvező konstrukció lenne, hiszen személyi jövedelemadó mentesen ki lehetne venni az összes pénzt a számlákról, azt a pénzt is, amit egyébként személyi jövedelemadó jóváírásként az államtól kapott a megtakarító, és nem kéne semmilyen büntét fizetni erre, mert normál esetben, hogyha föltörjük vagy kivesszük idő előtt a számláról a pénzt az önkéntes nyugdíjpénztárból, akkor még egy 20% büntető kamattal megfejelve kéne a személyi jövedelemadó jóváírást is visszafizetni az államnak.
Azt még tudjuk, hogy az ingatlanból mik a feltételek? Hogy meddig kell megtartani, milyen ingatlannak kell lennie, meg ilyesmi? Vagy erről még nincsen?
Semmi nem. Tehát az ingatlan piaci oldalról csak annyit lehet tudni, hogy ez, hogy ha sok pénz áramlik be egy piacra, az fejlődni fog. Tehát ez nyilván ez egy no-brainer, ezt be lehet látni. És még egyszer mondom, ilyen szempontból megvan az indokoltsága ennek a cuccnak, olyan szempontból nincs meg az indokoltság, hogy mi lesz akkor a hosszú távú megtakarítási gondolatokkal. Hiszen most gondoljátok meg, hogyha az önkéntes nyugdíjpénztárból ilyen kedvező feltételek miatt átáramlik a pénz, mondjuk az ingatlan piacra, akkor a hosszú távú megtakarítás gondolatában mindenki azt fogja mondani Magyarországon, hogy hát akkor ezzel abszolút nem érdemes foglalkozni, hiszen egyszer már kinyírtuk a magánnyugdíjpénztárt, most szépen ki van édesgetve a pénz a önkéntes nyugdíjpénztárból, akkor most mi lesz a harmadik, a nyugdíjbiztosítások? Nem, még ott van viszonylag sok pénz.
És teljesen igazad van, mert egy szők szelet a mi hallgatói bázisunk a teljes társadalomnak, és nem is reprezentatív feltétlenül, de nagyon sokan, de látjuk a visszajelzésekből, még nagyon sokakban él ez a a magánnyugdíjpénztár kinyírás, úgyhogy most erre rátenni egy lapáttal.
Igen, de azért mondjuk az óriási különbség, hogy ott az államhoz ment, aki azt mondta, hogy majd abból nyugdíjad lesz, aztán eltűnt az állam zsebeinek mély mugyraiban. Itt a tiéd marad, sőt, ugye az ingatlan az a te tulajdonod, tehát azért ez egy nagy különbség.
Így van, csak ne felejtsétek el, hogy a nem ilyen szofisztikáltan gondolkodunk arra, hogy a hosszú távú megtakarításokból mi, hogy ez most állami, laktámogatott állami nyugdíjrendszer része volt-e, mint a magánnyugdíjpénztára, vagy a nem állami nyugdíjrendszer része, hanem az öngondoskodási pillér része, mert ugyanúgy hosszú távú elkötelezettsége kíván az embertől. És ugye az teljesen logikusnak tűnik, hogyha én kapok egy olyan lehetőséget, egy menekülő útvonalat, hogy az majd jövőben megkapandó bizonytalan pénzeim helyett most azonnal kapok egy jó kis pénzt, amit azonnal ingatlanba tudok forgatni, hát nagyon kevés ember fog ellenállni ennek az én megítélésem szerint. Úgyhogy abszolút, ugye a kormányzati becslés azt mondja, hogy kb. 300 milliárd forint mozdulhat meg jövőre, hogy ezt mire alapozzák, azt majd bizonyára meg tudjuk tőlük kérdezni egyszer, egyelőre ez nem derül ki.
Ez egy blöff, tehát ameddig nem tudjuk a szabályokat, hogy meddig kell megtartani, tehát hogy aki csak simán,
első lakás vagy befektetés.
Kaptam egy csomó ajándékpénzt az államtól, hát akkor megveszem, azt eladom, vagy akár csak kimentem, aztán visszarakom, vagy bármit csináltok vele, alapon is érdemes lesz kivenni, vagy tényleg hosszú távon ingatlanba kell tenni, és amíg ezt nem tudjuk, addig szerintem teljesen felesleges bármilyen számmal dobálózni, mert hogy kiszámíthatatlan.
Igen, én inkább attól tartok, hogy nagyon vonzónak bizonyul majd a konstrukció, és nem 300 milliárd, hanem annál sokkal több pénz is kiáramolhat a pénztárakból, vagyis a pénztárak halálsikolyait fogjuk hallgatni jövő évben. Legalábbis ez az én félelmem, mert ugye azt mondja a kormányzat, és ebbe is van ráció, hogy a magyar embernek a hosszú távú biztos megtakarítás az mindig ingatlan volt. Saját lakás, saját ház. Az egy biztos pont. Igen, ám csak ezzel a nyugdíjkiegészítés nagyon nehéz lesz megoldani, persze, mert a saját tulajdonú ingatlan, benne hol lakik? Tőke?
Hol tőke? Az hát egy álló
benne lakik,
pénz.
Vagy igen. Kiadja, vagy van.
Hát ha még csak kiadja, hogyha, igen, ugye a Balákossal beszélgettünk, tehát hogyha befektetési céllal lehetne felhasználni, és arra is fordítanám, hogy megint nem mindenkinek adott, hogy vegyen egy második ingatlant, amit bérbe,
igen,
akkor
igen,
lehet belőle megtakarításként gondolkodni, vagy befektetésként
hát,
gondolkodni.
Ha van bérlő, várjál, hát, mert ja, hát gondoljatok vele, hogy ha ez 10 000 nyugdíjas próbál, majd mondjuk lakáskiadásból kiegészítése, az oké, de ha amikor 100 000, meg 1 millió, igen, hát igen, akkor kinek adott ki? Tehát ezek, ugye itt a számok hirtelen megváltoznak, és a mennyiség az egy teljesen más helyzetet idéz elő, hogyha túl sokan akarnak ugyanazt világos csinálni a piacon, jelen, akkor visszaesik minden. És a lehetne egy kiút egyébként, és én próbálom is erre majd egy fölhívni a figyelmet, ha tudom valamilyen módon, hogyha végre megteremtenénk a fordított jelzáloghitel kedvező jogszabályi konstrukcióját Magyarországon. Magyarán ez az, hogyha én benne lakok egy lakásban idősen, ami az én tulajdonom, de abból nem tudok megélni, mert ugye a lakás nem termel nekem pénzt, akkor el tudjam adni egy banknak, egy biztosítónak, egy ezzel foglalkozó szakosított pénzintézetnek, amelyik nekem életjáradékot biztosít,
ami
és
egyébként
az ára ennek. Az
magánszerződésekben így működik, próbálnak
ilyen hirdetéseket. Igen, ennek egy nagyon pozitív jogszabályi környezetet
abszolút
kell teremteni, ehhez és biztonságot. Tehát, hogyha lenne egy olyan állami ezzel együtt, amit most előhoztak, hogy igen, akkor az összes, hogy legalábbis minél több pénzt szivattyúzunk át az ingatlanokból, ha mellé letennénk egy olyat, hogy oké, és itt van a fordított jelzáloghitel magyar csodálatos szabályozása, ami az Európai Uniós joggal is összhangban áll, akkor jobban támogathatónak vélhetném ezt a dolgot, bár az önkéntes pénztáraknak a végveszélye akkor is fennállna, csak akkor átmenne egy más típusú intézményrendszer venni át ezt a funkciót.
Igen, azt írja egy hallgató, hogy kevés embernek van valószínűleg annyi megtakarított nyugdíjpénztári vagyon, ahogy ingatlan tudjon venni, de hát nyilván ez egy része lehet egy ingatlan.
Részpénzek, igen. Hát ugye átlagosan ha azzal számol a kormányzat, hogy 300 milliárd forint mozdul meg, és ezzel 30 000 lakás tranzakcióhoz járulnak hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy 10 millió forint mozogna. És ugye az itt a kedves hallgatónak teljesen igaza van, hogy jellemzően nincs 10 millió forint az önkéntes nyugdíjpénztár, hiszen 3-4 millió forintok vannak, esetleg 5, de 10-et biztos nem ér el átlagosan a nyugdíjpénztári számlákon lévő megtakarítás.
Hát eleve,
na de hát majd meglátjuk a
Eleve 10 millióból milyen lakást lehet venni? Vagy ez,
nem, mert ez az önrésznek a része.
Egy önrész, tehát nem teljesen
meg, meg ott van meg a hitelkonstrukció. Szerintem még ez még kalapálják egy kicsit, és én nem attól tartok, hogy nem lesz ez egy állati kedvező konstrukció. Én pont attól tartok, hogy nagyon-nagyon kedvező konstrukció.
Hát, volt még egy kiszólása itt a változtatást promotáló tisztségviselőnek, most nem emlékszem a pontos titulusára, Kovács Zsoltnak, hogy NGM...
Miniszteri biztos.
Igen. Hogy hát nem működnek jól, igazán nem tölti be a funkcióját az önkéntes nyugdíjpénztár, mert alig igényelnek járadékot. Tehát, hogy
ez nem a nyugdíjpénztár hibája. Teljesen igaza van, tehát a pénztári járadékos, az körülbelül 1000 ember van Magyarországon. De ennek nem az az oka, hogy a nyugdíjpénztárak rosszul működnek, hanem az az oka, hogy nincs meg a járadékbiztosításoknak, az életjáradéknak a piaca Magyarországon, nincs elég nagy kockázati közösség, ezért a járadékok kis összegűek, mert nagyon nagy kockázatot visel a pénztári járadékot vásárló is. Úgyhogy nem véletlen, hogy az emberek, amikor tehát jogosultak kivenni a pénzt rendhivatalosan az önkéntes nyugdíjpénztárból, akkor egy összegbe kérik jellemzően, és abban is igaza van a miniszteri biztos úrnak, hogy az emberek ezt a pénzt ezt nem nyugdíjkiegészítésre fordítják jellemzően, hanem fölérik azonnal. Uh-huh. Odaadják a gyereküknek, vagy akkor vesznek belőle egy lakásrészt, vagy felújítják, vagy vesznek egy óriás tévét,
na most akkor
és
itt
imádkoznak,
ugye...
hogy az állami nyugdíjuk megmarad.
Oké, akkor itt két út van, hogy ja, hát akkor ez nem működik, szántsuk be, vagy pedig, hogy változtassunk ezen, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a járadékot?
Hát ez az. Hát ez az, pontosan ez itt a fő kérdés. Tehát mondom, a kormányzat ráérzett egy valós problémára, azért érzett rá, mert kényszerhelyzetbe került, hogyha nem jön az uniótól a nagy pénz, mert az egy csomó dolgot teljesíteni kéne, ha máshonnan a források kockázatosak, akkor körül kell nézni, hogy hol van még Magyarország
olyan
lecsüggő gyümölcseság, amit még le lehetne tenni.
Hát gyümölcsön. Akkor visszajutottunk a magánnyugdíjpénztárhoz, ott is voltak problémák, ott is változásra szorult volna a rendszer, hát de éppen kell a pénz, szántsuk be.
Hát pontosan erről volt szó, és abban viszont teljesen igazad van, hogy az egy állami intézkedésnek abszolút megvolt a joga az államnak arra, hogy visszairányítsa a járulékokat a nyugdíjbiztosítási alapba. Itt nincs ilyen jogosultsága, ezért sokkal nehezebb a helyzet, sokkal szofisztikáltabbnak kell lenni, vagyis itt a sajtot a hollószájából nem lehet kiűzni erővel, hanem ki kell énekelni.
Igen, ez olvasható a cikkedben is ez a hasonlat, és nagyon találó így.
Abszolút, igen. Hát köszönjük szépen, nem lettünk vidámabbak, de hasonló érzésekkel fogadtuk mi is a bejelentést, úgyhogy tulajdonképpen erről van szó. Oké, köszönjük még
egyszer. Hát várjuk meg még a további részletet.
A rövid távú gondolkodás
mindig nyert.
Előnyben részesítésére a hosszú távval szemben az nem, hogy visszafordulunk ezen az úton, ami eddig is probléma volt, hanem gőzerővel ismét ezt tűnik diadalmaskodni. Azért ezt így kijelenthetjük, ugye?
Így van, sajnos, igen.
Köszönöm még egyszer, szép napod neked, szervusz András.
Szervusztok.
Szia. Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapítójával beszélgettünk.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Ez most így nincs meg, hogy miért kell nagy merészség 8-5 a Newshoz, de valaki azt írta, hogy bátrak vagyunk.
Van, aki már 6 után szereti ébresztőnek.
Igen.
Nekem is időbe ébresztő zenem volt ez.
Na, de hogy mire ébredtünk ma például, ugye jön egy csomó amerikai munkaerőpiaci adat, de már kint van egy csomó európai, meg munkaerőpiaci adat is jött mázusából. Ezeket nézzük át André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na nézzük, hogy jutottunk el ehhez a péntekig, milyen adatokon és devizamozgásokon, kőolajáron keresztül?
Hát igen, elég turbulens hetet tudhatunk magunk mögött, és még a lényeg hátra van, legalábbis ami a dollár oldalról várt a piac a hét elején. Kicsit azért más mozit nézünk, mint egy héttel ezelőtt. Azért abban stimmelünk, hogy ugye dollár oldalon egy masszív erősödés kezdődött meg a héten. Ennek ugye egyik oldala az a jegybanki politikákkal, illetőleg az adatokkal magyarázható, a másik pedig sajnos közel-keleti konfliktusnak a fokozódásával. Mm-hmm. És először inkább az elsőre térnék ki. Ugye Jerome Powell nyilatkozata alapján azért látszódik, hogy az LKB, illetőleg a Fed kamatpolitikájának üteme, illetve kamatvágásának üteme kicsit talán el fog válni egymástól, és ez rögtön mutatta a dollárre, vagy meg is mutatkozott a dollárerőn, hiszen most már a piac az 50%-ról nagyságrendileg 35%-ra árazza azt, hogy 50 bázispontot vághat a novemberi alkalommal Jerome Powell, vagy a Fed. Alapvetően most már csak úgy tűnik, hogy 2x25 bázispontos vágás az, ami be van árazva, míg az LKB oldaláról inkább egy masszívabb kamatemelési vagy kamatvágási ciklus az, ami megjelenhet. Ez ugye rögtön meg is látszik az árfolyamban, és gyakorlatilag most a héten kijött makroadatok, és valószínűleg, hogy amik még ki fognak jönni a héten, azok is ezt támasztják alá. Hiszen ugye EU oldaláról jöttek ki inflációs adatok, eurozónás inflációs adatokat láttunk, ezt azért ugye kedvezőbb lett, mint a várt, most már 2% alatt van az eurozónás infláció, ezt azért beszpoilerezte a spanyol és a német adat, tehát hogy ez azért nagyjából beárazódott, és lehetett érezni, hogy itt jobb adatot láthatunk. Ami itt még érdekes, hogy a szolgáltatás és a maginfláció is egyaránt csökkent. Nyilván azért az inflációs adatot főként az üzemanyagár mozgatta, és ennek csökkenése. Ez ugye az EU-s oldalról az, ami támogatta gyakorlatilag a mostani árfolyamot, illetőleg a jövőbeli kamatpályát. USA oldalról pedig ugye mindig szoktuk mantrázni mostanában ezt az ADP-s adatot, ugye ez az, ami mostanában a Fednek a fókuszába áll, és most is nem hazudtolta meg magát, tehát egy masszív adatot, egy várakozásoknál sokkal jobb adatot produkált, 143 000-rel nagy több munkaerőt foglalkoztat, úgy tűnik a magánvállalkozások az USA-ban, és ez azért fontos, mert ez is gyakorlatilag alátámasztja azt, hogy azért a recesszió még az USA-t kevésbé ért el, a bér, és ezzel együttemben egyébként a bérnövekedések is kicsi stagnáltak, vagy enyhén csökkentek, tehát infláció robbantó hatása sincsen. Tehát alapvetően az, hogy azért lesz majd kamatvágás, viszont ez lehet egy átgondolt, egy lassú kamatvágási ciklus, ez alapvetően alátámasztotta. És ugye az ADP adat még azért fontos, mert a non-farmot, a mai non-farm payrollt előzi meg, és gyakorlatilag azt mondják, hogy ezek nagyjából hasonlóan mozognak, bár egyébként itt is látszik az, hogy a korreláció kicsit más, tehát kicsit gyengült itt az elmúlt időszakban, de azt várjuk a non-farmtól is, hogy egy pozitív adat jön majd ki, illetőleg a munkanélküliségi adatról pedig az USA-ból azt várjuk, hogy nagyjából stagnálhat. Tehát ez az, amit az euró-dollár egyik oldalát mozgatta a héten, és ugye az 1.1150-es szintekről azért 1.1030 körülig be tudott erősödni a dollár. A másik pedig sajnos ugye a közel-keleti konfliktus, ami ugye erősödött a héten, ugye keddeste Izraelt bombázta, vagy rakétatámadásokat indított Irán Izrael ellen, és alapvetően ez ugye még erősítette a dollárt, illetőleg nyilván ilyenkor a dollár és az arany párban mozog, tehát elindultak fölfelé, mint menekülő devizek, és alapvetően ez érződik még most is, tehát hogy nem csitul ez a helyzet sajnos, sőt ugye itt alapvetően fókuszban ugye megjelent a kőolaj is újra, és gyakorlatilag az látszódik, hogy a dollár erősödése mellett ugye a kőolaj is kilőtt, a VTI, a Brent is újra ilyen 70-75 közötti tartományban, sőt 77-et is elérte. Ugye ennek elsősorban az az oka, hogy ugye várnak Izraeltől hamarosan egy válaszcsapást. Az, hogy mikor lesz, azért várható, hogy a napokban talán, bár azért erről vagy ezzel kapcsolatban azért vannak még viták, és ugye Iránnak a olajkitermelése azért nem csekély, illetőleg az olaj exportja, és ennek hatására azért a kőolaj rendesen megindult. Ugye sokan azért itt elkezdték boncolgatni azt, hogyha önmagában ugye az történik, hogy Izrael esetlegesen az olajkitermelő létesítményeket találja el, vagy célpontnak fogja beállítani, akkor ugye ez egy súlyos csapás az olaj exportra, azonban ezt már több OPEC ország is jelezte, hogy hajlandó adott esetben a kitermelését fokozni, és ezt a gapet gyakorlatilag betömni. Itt ilyen 2-3 millió hordóról van szó napi kitermelésben. Tehát ez viszonylag talán pótolható. Itt megint erősödtek azok a gondolatok, vagy azok a félelmek, de ezek eléggé pesszimista szenáriók, hogy mi lesz a Hormuzi szorossal, ugye ilyenkor, amikor Irán belép a közel-keleti konfliktusba, vagy ugye itt mindig megvizsgálják azt, hogy a Perzsőből, illetve az Omániőből közötti szoros, ugye az Irán fennhatósága alatt van nagy részt, és hogy esetleg ennek az elzárás ugye egy masszív kiesést jelentene, hiszen itt halad át a világ kőolajexportjának körülbelül 25%-a, 20-25%-a, tehát ez az, ami inkább talán megrengetni az olajpiacot. Nyilván azért nem lenne jó, hogyha az iráni támadások is megtörténnek, de minden esetre azt látjuk, hogy ez egy lőporos hordó, tehát ez a közel-keleti konfliktus, ez valószínűleg ezt a bizonytalanságot még fent fogja tartani, sőt lehet, hogy fokozódik majd. Ez fog látszódni az árfolyamban is, és ugye sajnos nem csak az euró-dollárban látszódik ez, hanem azért tovább gyűrűzött a forintra is.
Igen, legalább oly mértékig, ugye, hogy átlökte ezen a 400-as szinten az euró árfolyamát, mert vannak itt saját problémáink is, ugye az látszik, hogy azért a forint azért ilyen masszívan gyengülget, a sávja egyre följebb tolódott, tehát ez csak egy ilyen trigger volt gyakorlatilag, hogy átvigye. És hogyan tovább, mit vártok egyébként a forinttól?
Igen, most úgy tűnik, hogy stabilan átütötte a 400-as szintet, azért itt vannak technikai szintek, tehát még érdekes egyébként most a forintnak a gyengülése, mert nem egy hirtelen 5-6 forintos gyengülést láttunk egy nap alatt, hanem egy szépen felfelé csorgadozó gyengülést, ami egyébként jellemző így a mostanában a forintnak a mozgására, hogy nem hirtelen nagy amplitudókat produkál, hanem fölfelé csorgást. Valószínűleg, hogy ez azért még folytatódni fog, amíg ez a bizonytalanság ez fennáll majd, és egy környező devizákkal szemben is sajnos nem teljesítünk jól, ugye meg kell nézni a lengyeleket, lengyel zloty ellen most ugye a leggyengébb a forint, tehát most azért elértünk az éves csúcsra, úgyhogy a lengyelek ugye nem változtatnak a kamatszinten most már egy hosszú ideje, most a héten is volt ugye kamatdöntés ezzel kapcsolatban. Tehát minden esetre várható az, hogy talán ezek a gyenge szintek még egyelőre fennmaradnak, ha csak nem sikerül valamilyen béke felé, vagy legalábbis tűzszünet felé fordulni itt a közel-keleti konfliktus kapcsán.
Hát ami most sajnos egy rövid távon egy gyors fordulat, az nincs nagyon az asztalon,
mert nagyon látszik ebből.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát, aztán jó hétvégét.
Köszönöm.
Szia.
Én is köszönjük, sziasztok.
André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével néztük át a heti főbb eseményeket.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Na hát le is pergett ez az óra. Gyorsan itt próbálom összeszedni a...
Szerintem a hírek alatt szedjük össze, mert jó pár van, érdemes majd feldolgozni őket, és akkor
jó, akkor teret adunk most Schmidt Andrának, hogy híreket mondjon, utána pedig majd megint ember és technológia kapcsolatával fogunk foglalkozni, illetve arról, amit már időnként pedzegettünk más szakértőkkel, és megbeszéltünk, hogy a KKV miért van ilyen lemaradásban, és miért nem tudja felvenni ezt az AI-os fonalat, vagy mi lenne az, ami segíteni őket, vagy mi az, ami gátja. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Szlezák Pétert és Horváth Zoltánt várjuk ide a stúdióba a TD Synnex képviseletében, és erről lesz szó tehát a híreket követően.